60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai magazin műsor szerkesztője Torda Judit vagyok. Április a tavasz, vagy talán az egész év legszínesebb, de egyben legszeszélyesebb hónapja is. A mai adás interjúi, témái is igen változatosak, sokfélék lettek. Talán ami mindegyikben fellelhető, az a nyitottság, az érdeklődés a közeli, távoli országok és tájak iránt. És a zene, amint tudjuk, ami nem ismer határokat. Szó lesz a magyar orvostudomány legújabb sikeréről, egy olyan házas párról, akik megváltoztatták az életüket, egy régi mozgalmi dal eredetéről, a tárogató, ami hungarikum lett, Jancsó Nyika operatőrről, és az Esperantisták klubja programjairól. Remélem felkeltettem érdeklődésüket, jó szórakozást kívánok!
Megcsinálták Magyarországon az első tüdőtranszplantációt. Ennyi volt a hír. Ez nagyon sokat jelent mindenkinek, de van egy csoport, akinek különösen nagyon sokat, akik már átestek transzplantáción, avagy előtte állnak. Akivel most mindenről beszélgetni fogok, Dinde Andrea, aki átesett már egy tüdőtranszplantáción, és tudtommal szoros kapcsolatot tartasz hasonló betegekkel. A ti számotokra mit jelent az, hogy Magyarországon is van már lehetőség?
Hát nagyon sokat jelenthet ez a történet, hiszen visszaemlékszem, nekem majdnem 3 éve volt a műtétem, és eleve előtte nagyon féltem attól, hogy ott kín Ausztriában hogy fogok tudni én kommunikálni. Ugyan tudtam angolul, és azt mondták, hogy ott tudnak angolul, de hát azért ilyen szituációban az ember nem biztos, hogy eszébe jut a szöveg. Plusz kaptunk mindenféle német mondatokat, hogy miket fognak majd esetleg ott kérdezni, amiket én próbáltam bemagolni, de hát természetesen tudtam, hogy ez akkor úgysem fog eszembe jutni. Tehát én nagyon féltem attól, hogy a német nyelv az ott milyen problémát fog okozni. A másik, ami előtte még nem jutott eszembe, de akkor, amikor a riasztás volt, és ugye a mentő jött értem, ugyan nagyon gyorsan kiért a mentő, de hát az a másfél óra, hát az szóval, amikor eleve az ember rosszul van, és akkor plusz még ez a mentő feeling, hát az elég borzalmas volt, úgyhogy ebből a szempontból jobb lehet itt Magyarország, az biztos.
Hát meg nyilván a hozzátartozók is, bár a közvetlen hozzátartozók úgyis kimennek, de hát akkor is.
Igen, de hát akkor is ugye ott a szállást elintézni, ami hát nem is volt 2 fillér. Amit ugye nem tudtunk előre megmondani, mikor lesz a műtét, tehát nem lehetett előre lefoglalni a helyet. Akkor ott rohangáltak a hozzátartozók a címeket végignézni, hogy van-e hely, nincs-e hely. És nagyon sok ismerősöm van, aki pont emiatt nem tudott kimenni a rokona, a ismerőse, mert csokba került, nem tudta fizetni, és ott volt egyedül szegény a műtét alatt. Hát itt ugye ez azért kicsit egyszerűbb lesz, ez tény.
Csak ez a közelség az, ami lényeges.
Hát igazság szerint ugye én az itteni helyet ugyan láttam, mert végigvittek minket a onkológiai intézetbe, de a kinti körülményekről viszont csak pozitívan tudok beszélni. Tehát tényleg az a kinti szálló, azért mondom, hogy szálló, mert olyan, mint egy 5 csillagos szálloda. Tehát ez a kinti kórház az tényleg eszméletlen jó körülményeket tudott biztosítani.
Nyilván itt is ugyanezek meglesznek, vagy megvannak már.
Igen, tényleg itt is nagyon jók voltak a körülmények, mert megmutatták a szobát, megmutatták a fürdőszobát, tehát mindegyik fürdőszobás szoba, úgyhogy tényleg nagyon kultúrált. Ezt a részét nem tudom, hogy itt milyen. Uh-huh. Nekem ott kinevvel semmi problémám nem volt, hogy a kinti körülményekkel. Végül is a nyelvvel is egész jól elboldogultam, nem gondoltam volna. De hát itt azért azért biztos, hogy egyszerű lesz magyarul. Ott csomószor volt például, hogy kétszer is rákérdeztem, hogy biztos, hogy jól értem, nehogy véletlenül rosszul értsem.
És az, hogy a professzor úr ingázik erről, egyáltalán mennyit tudtok arról, hogy előre tudtatok arról, hogy itt lesz műtét? Mert azt tudom, hogy egy nagyon összetartó csoport.
Igen, hát igazság szerint ez többször felmerült már ez a lehetőség, hogy hú, mindjárt lesz Magyarországon is. Aztán különböző körülmények miatt ez nem sikerült. Most, amikor bevittek minket az Onkológiai Intézetbe, és Lang professzor úr is ott volt a megbeszélésen, akkor már nagyon biztató dolgokat mondott, tehát akkor már mi is kezdtük elhinni, hogy ebből tényleg lesz valami. Főleg, hogy megmutatta, hogy hol lesz majd. Akkor még nem teljesen volt egyértelmű, hogy ez hogy lesz megoldva, hogy a professzor úr ez tényleg ide-oda fog ingázni. Ezt a mai napig nem tudom, hogy csinálja, de azt mondta, hogy ezt ő meg fogja oldani, és természetesen nem ő fog vezetni, mert ugye 3 órás út után azért műteni az egy picit túlzás lenne, de hogy ezt ő meg fogja oldani mindenképpen.
Hát ilyen szempontból mondjuk jó, hogy Bécs nincs annyira messze.
Igen.
De igen. Hát azért olvastam egy cikket, vagy hallottam, mert nem tudom, hogy úgy búcsúzik el otthonról, majd egy pár nap múlva megy, mert hogy azért itt marad
hát
műtét
igen.
után.
Igen, szóval... igen, hát ezt én is hallottam.
Hát persze nyilván, hogyha ott is van riasztás, akkor...
Hát igen, szóval ez hogy fog működni hosszú távon, ezt mondjuk nem nagyon tudom még elképzelni, de hát adja Isten, hogy sikerüljön.
És ha beszéltél a sorstársaiddal, bocsánat, hogy így mondom, akik műtétre várnak, hogy ő nekik ez mit jelent?
Pár pillanat nincsen olyan, akiről tudnék.
Tehát most nincs várólista?
De van, csak nincs rajta olyan ember, akit én ismerek. Annyit tudok, azt így mert van a Facebookon egy ilyen tüdőcsoport, ahol az összes transzplantált fönt van. Azt tudom, hogy ott nagyon sokan pozitívan állnak ehhez a dologhoz, mert pont amiatt, hogy ők is ugyanúgy féltek attól, hogy kint hogy lesz, hogy a nyelv probléma, és hogy megkönnyebbültek attól, hogy most már ez így sokkal egyszerűbb, hogy Magyarországon is megcsinálják.
És ha nem zavar, akkor egy picit mesélnél arról, hogy nálad hogy alakult ez? Tehát mennyire hosszú ideig vártál, vagy hogy jött ez össze?
Nekem egy születési genetikai betegségem van, ami már rögtön az elején, amikor kiderült a betegség, akkor mondták, hogy sajnos ennek a vége tüdőátültetés lesz, mert egy idő után tönkre fog menni annyira a tüdőm, hogy muszáj lesz kicserélni. Hát én ezt próbáltam emészgetni először, nem nagyon akartam belemenni, aztán amikor rájöttem, hogy nincs más megoldás.
És ez hány év volt? Ez maga a betegség kialakulásától?
Hát egy olyan 20 év azért kellett körülbelül, mire teljesen tönkrement a tüdőm. És akkor felkerültem a listára, és én nekem nagyon mázlim volt, mert én csak 5 hónapot vártam, ami egy tüdőátültetésnél aránylag kevésnek mondható, mert sokkal többet várnak az emberek. Úgyhogy én szerencsére, amitől nagyon féltem, én nagyon féltem ettől az időszaktól, ettől a folyton megcsörg a telefon, és úristen, akkor mi lesz? De hál' Istennek, hogy 5 hónap után jött a várva várt telefon, és rögtön az első sikerült is. És most már ennek 3 éve, úgyhogy hál' Istennek, hogy minden rendben van.
Most én látom rajtad, hogy milyen eredménye volt a műtétnek. Össze tudod azt foglalni, hogy minőségben az életed hogy változott meg?
Hát ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy megpróbálom szemléltetni, hogy a műtét előtt, amikor már 15-16%-os volt a tüdőkapacitásom, az mennyire borzalmas volt, ami azt jelentette, hogy konkrétan oxigén palackon, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy éltem otthon, mert tulajdonképpen nem bírtam kimozdulni a lakásból. Az is fárasztó volt, hogy kimenjek a fürdőszobába, nem beszélve arról, hogy fürödni esetleg, hát az borzalmas volt.
És ez mennyi idő volt ez az oxigénes?
Hát ez volt egy év. Az orvosok folyamatosan azzal stresszeltek, hogy nehogy elkapjak valamit, mert akkor ott a vég, és akkor azt nem élem túl. Tehát tulajdonképpen tényleg otthon ültem, és semmit nem bírtam csinálni. Ha netán mégis lementem volna az utcára, akkor is oxigénpalackkal tudtam csak lemenni. Abszolút sport, semmit nem bírtam csinálni. Ehhez képest most 3-szor sportolok egy héten, teniszezem, pingpongozom.
Hát az elég mozgással jár.
Igen, a teniszt azt ugye most kezdtem nem olyan régen, pont azért, mert kevésnek ítéltem a mozgást, de hát azt hiszem, hogy ennél jobban nem lehet szemléltetni, és tényleg bármit meg tudok csinálni, energiám van mindenhez.
És rengeteg energiát töltesz azzal, ahogy tudom édesanyjától, hogy másokba lelket öntsél.
Igen, így van pontosan, mert ezáltal, hogy transzplantált lettem, nagyon sok transzplantált ismerősöm, meg barbonsám, mondhatom, hogy barátom is van, és próbálok nekik segíteni, ha fizikailag nem is tudok, de legalább lelkileg.
És látják a példát.
Igen, pontosan.
Hát nagyon örülök, hogy így látlak viszont, és ezek szerint mindenki csak megnyugtatni lehet, hogy most már itt a lehetőség Magyarországon, és a stressz nagy része kiküszöbölhető.
Így van, merni kell belevágni mindenképpen.
Köszönöm a beszélgetést. Diner Andreával, Géri Júli beszélgetett.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Most egy olyan történettel örvendeztetem meg önöket, ami különleges és furcsa egy fővárosba élő számára. Interjú alanyunk, matematika technika szakos tanárnő, családjával úgy döntött, hogy a fővárosból kiköltözik vidékre. Fabó Katalinnal beszélgetek, akit régről ismerek fotósként.
Ha már a fotóságot említetted, akkor kezdem azzal. A Magyar Fotoművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségében tevékenykedem, nem olyan nagyon régen, a tavalyi közgyűlés óta, mint ügyvezető elnök. Azon kívül ifjúsági fotoklubom van, amit abban az iskolában működtetek, ahol egyébként tanítottam, és tanítok még egy kicsit most is.
Az viszont nagyon érdekes nekem, hogy a fővárosból, ahol ugye köztudottan mindenki nagyon szeret élni, lakni, és nagyon sok vidékinek az az álma, hogy egyszer végre beköltözhet. Ti kiköltöztetek a családdal. Jól fogalmaztam?
Igen, jól fogalmaztál, bár lehet, hogy most egy kicsit vitatkozom veled, mert hogy az utóbbi években azért sokat hallott az ember arról, hogy a fővárosból az agglomerációba költöznek, és sokan föl is kapták a jó néhány ilyen agglomerációs települést Budapest környékén, és nagyon keresettek lettek azok a helyek. Bár most már hallottam, hogy jönnek vissza. Igen, ilyet is hallottam. De hát végül is kiköltöztünk. Így igaz. Újpesten laktunk, az újpesti szakorvosi rendelő közelében.
Lakótelepi lakásból?
Panellakásban laktunk, de az volt a szerencsés benne, hogy ez a panellakás, ez éppen a kertvárosi övezet határánál volt. Tehát az utca másik oldalán már a kertvárosi házak voltak a maguk kis romantikájával. Mert azok nagyon helyes kis telkek és házacskák.
Hány négyzetméterrel laktatok a három gyerekkel?
Nagyszerű volt, 73 négyzetméteres, 1 plusz 3 félszobás, nagyszerű lakásban, tényleg.
Miért szerettetek volna ki költözéskor, ha már vidékre vágyik az ember?
Ez azért egy jó kérdés, mert azzal kezdted, hogy a családdal költöztünk ki, ami részben igaz, részben nem. Mert ugyan velünk jöttek még a gyerekeink közül kettő, de elsősorban papíron, mert hogy felnőttek a gyerekeink, kirepültek, önálló életet kezdtek, és ott maradtunk ketten, ebben a nagy lakásban. És hát természetesen, mivel lakásszövetkezeti lakás, komoly problémát okozott annak az előrevetülése, hogy hogyan fogjuk anyagilag bírni a közös költséget, meg a távfűtést, amit nem tudunk szabályozni. az annyi, amennyit ránk rónak. És ez a félelem volt az egyik, ami arra hajtott bennünket, hogy egy kisebb lakást kell keresni, de ha már keresünk, akkor nem azért, mert nem szeretjük a panelt, mert ez nem igaz. Nem volt az rossz, és egyáltalán nem volt semmi bajunk. Nem volt avval a lakással. De olyan helyre menjünk, ahol ezt szabályozni tudjuk a költségeinket.
Igen, most Őrbottyánban vagyunk, és 74 négyzetméter helyett egy 140 négyzetméteres családi házba beszélgetünk. Hogy is van ez?
Igen. Hát ez a vicces része a dolognak, hogy el akartunk menni egy kisebbe, és vettünk egy kétszer akkorát. Kerestünk a főváros környékén házat, mert ugyan valóban el akartunk jönni, és ha már, ugye ahogy mondtam, egy kisebbet és saját fenntartásút, ha lehet így mondani, de a kapcsolataink mindenféle szállal ott Pesten maradtak, és odafűznek bennünket a gyerekeink is, a barátaink, a munkám. Tehát nagyon közel akartunk valamit keresni. Itt találtuk Őrbottyánba, és hát az, amit megtaláltunk, meg ami megtetszett, és amit meg tudtunk fizetni, az egy ekkora. És ez a különbséget jelzi is, hogy egy 73 négyzetméteres lakás árából egy kétszer akkora házat tudtunk itt venni egy kis telekkel Őrbottyánban.
Aki költözés életmódváltást is jelentett, vagy ugyanúgy folyik az életetek?
Biztos, hogy jelentett, természetesen jelentett. Bár ez is ilyen érdekesen is fokozatosan alakult. Mert amikor kiköltöztünk 2012 nyarán, akkor utána én még dolgoztam, méghozzá teljes állásban. Tehát ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy én reggel innen elmentem vonatta hajnalban, hogy beérjek, és este hazajöttem. Tehát gyakorlatilag az itteni életem nekem semmilyen nem volt. A férjem számára természetesen ez mindenképpen jelentett életmódváltást, hiszen ott nem volt lehetőség, szükség se annyira, hogy a ház körüli dolgokkal foglalatoskodjon. Itt viszont ez automatikusan adódott. Aztán azóta, mióta ugye megváltozott a pedagógiai helyzetem, az iskolában, már nem teljes állásban nem, sőt már engedélyesen. Azóta természetesen az én életmódom is megváltozott, mert egész más dolgokat is csinál, is. Ezt hangsúlyozom, is csinálok, mint amit otthon az újpesti lakásban.
Mi az, ami sokkal jobb, és mibe érzed, hogy nagy lépés volt, nagy változás ez a dolog?
Érdekes ma, hogy fogalmazol, hogy sokkal jobb. Én inkább úgy fogalmazom, hogy egészen más. Tényleg azt kell hangsúlyoznom, hogy mi nagyon szerettünk, 27 évig laktunk Újpesten, nagyon szerettünk ott lakni. Nem zavart a panelség, nagyon jó barátaink voltak, a környezet se volt rossz, fák, bokrok, mi is segítettünk benne, hogy növekedjenek. Tehát jó volt. De itt, ami fantasztikus, és nagyon jó, más, kilépek a házból, az a ház ajtaján, és még mindig a milyenken vagyok. Kint vagyok a szabadban, és ott tudok reggelizni. Nem kell benne a szobában, vagy a étkezőben, és ez nekem elképesztő. Úgy hidd el, hogy még most is, pedig most már negyedik éve lakunk itt, úgy érzem, mintha folyton nyaral. És ez csuda jó érzés. Csuda jó.
Oh,
mozgalmi dal eredetének járt utána Béki Zoltán.
A Budai József Attila gimnáziumban énektanárom volt Domokos Pál Péter. Ő mesélte nekünk egyszer az osztályban, hogy ez a forradalmi ének, hogy sej, ami lobogónkat fényes szellők fújják, ennek a dallama valójában egy csángó népdal. És ezt is hozzámondta a tanár úr, hogy amikor valaki megalkotta ezt a forradalmi dalt, akkor tulajdonképpen nem kellett neki szerzenie új dalt, mert megérezte ebbe a csángó dalban a dallamnak az erejét. Hát ugye azt is kell tudnunk, hogy a Domokos Pál Péter tanár úr a legnagyobb csángó népdal gyűjtő volt. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy társaságba kerültem most Petrás Mária népdal énekessel, és ő fogja tudni bebizonyítani a tanár úrnak az igazát.
Több fajta szöveg is van ezen a dallamon, csángó dolog. Én egyik változatot el fogom énekelni, egy részletet belőle. Súgy var, lalangas, szép illana. Súgy var, valladi vízi sellemvel. Stüti, vala, sűrű könyveivel. Stüti, vala, sűrű könyveivel. Bágyim, édes bágyim, én csak attól félek, zöld erdő zúgástól, vadgalom szullástól.
Hálásan köszönjük.
Köszönöm.
Béki Zoltán beszélgetett Petrás Máriával.
Régiben kezembe akadt Kodály Zoltán egyik könyve, ami a Közélet vallomások zene élet címet viseli. Ez egy nagyon sajátos gyűjtemény, mert Kodály Zoltán különböző írásait, rövid megjegyzéseit, mondattöredékeit tartalmazza. Ebben a kötetben találtam ezt a fél mondatot, hogy sikerült megmentenünk a tárogatót. A Hagyományok házában találkoztam Agocs Gergellyel, aki népzenész és néprajzkutató, de ezzel egy időben találtam az interneten, hogy a tárogató hungarikum lett. Mit történt ezzel a hangszerrel, hogy meg kellett menteni?
Nem ismerem ezt a Kodály idézetet. Annyi eljutott hozzám, hogy ő valójában nem szerette a tárogatónak a hangját. Ez a modern tárogatóra vonatkozik. Tehát amikor a tárogatóról beszélünk, akkor tisztáznunk kell egy nagyon fontos félreértést. Az a hangszer, amit ma tárogatónak neveznek, az nem a kuruckorból származik, hanem sokkal később, 1895-ben állítólag egymástól függetlenül két Budapesten élő szudétavidéki német származású hangszermanufaktúra tulajdonos, a Sunda Wenzel József és Stovasser János szabadalmaztatták azt a hangszert, és amely valójában nem más, mint egy fából faragott szoprán szaxofon. Leginkább ahhoz tudnánk hasonlítani a hangszer szerkezetét, a hangszer megszólaltatási elvét, és játék technikáját. Tehát ettől nagy mértékben különböztek azok a hangszerek, amelyeket 17.-18. század fordulóján Magyarországon török sípnak, tárogató sípnak, tárogatónak neveztek.
Akkor végül melyik lett most Hungarikum?
Beadvány dokumentációját tüzetesen nem ismerem, de több mint valószínű, hogy a beadvány fogalmazói mindkét alakváltozatra hivatkoznak, csak a megnevezés szempontjából állja meg a helyét, hiszen kezdjük azon, hogy a kurucok hangszerének megszólaltatási elve teljesen eltért a modern tárogatójétól, hiszen az egy dupla nádas szerkezet volt, az a régi, a kurucok tárogatói, török sípjai nagyjából úgy szólaltak meg, és abba a hangszercsaládba is tartoztak, amelybe a mai balkáni népek zurnáit, török sípjait. Semmi nem von le a modern tárogató értékéből fiatalabb, mint a régi kurucok hangszerei, hiszen nagyon gyorsan elterjedt a magyar nyelvterületen, csak hogy egy példát mondjak, az én dédnagymamám, Giza mama 100 évet élt, ezért aztán én meg ki tudtam faggatni, meg tudtam gyűjteni, úgymond, dédanyámat. Ő 1913-ban ment férhez, azaz 18 évvel azután, hogy ezt a hangszert szabadalmaztatták Budapesten, és az ő lakodalmában már két ilyen hangszer szólt. Egy picike nógrádi faluban. Tehát nagyon hamar megkedvelték elsősorban a pásztorok, de ott nálunk Nógrádban a vonós bandákba is bekerült, és egy évszázadon keresztül ott is volt.
A szabadság szimbólumaként tartják számon ezt a hangszert, és amire utaltam én arra a Kodály idézetre, ez pontosan emiatt történt, hogy a 50-es, 60-as években be akarták tiltani, összeszedték ezeket a hangszereket, és ki akarták írtani. Pontosan emiatt, hogy ne szólaljon meg a szabadság hangja.
Az, hogy a tárogató a szabadság szimbóluma, azt mi nem Kodály Zoltántól, hanem Jókai Mórtól tudjuk, hiszen az És mégis mozog a föld című regénye e pur si muove felkiáltással kezdődik, majd egy olyan epizód következik, amelyben leírja, hogy a kuruc szabadságharc, a Rákóczi féle szabadságharc leverése után összetörtösték a kurucok tárogatóit. Hitelt érdemlő bizonyítékunk, vagy történeti forrásunk egy ilyen cselekedetre nem utal. Tehát ez Jókainak a költői képzelete, szüleménye.
De hát egy ideig csak megszűnt ennek a használata, hogyha utána 100 év múlva kellett.
A Kecskedudának is megszűnt a használata, mégsem tartjuk a szabadság szimbólumának. És egy csomó olyan hangszert tudnánk még sorolni, a fakürtől kezdve a kanásztülökön keresztül, egészen a hosszú furugláig, amelynek megszűnt a használata, és mégse tartjuk a szabadság szimbólumának. Miért nem? Azért, mert egy ilyen kiemelkedő nagy írónk nem nyilatkozott róla ilyen értelemben az ő művészi alkotása során. Tehát itt Kodály valószínűleg arra utalhatott, hogy szintén Jókaira visszavezethető módon Horthy Miklósnak kedvenc hangszere volt a tárogató. Külön tárogató kvintettet, kvartettet különféle módon jelennek meg ezek a zenészek a történelmi forrásokban, de egy tárogató zenekart tartott Horthy Miklós a Budai Királyi Vár személyzetében, és amikor sétát tett a Budai Vár oldalában, akkoriban található ilyen, mondjuk így parkban, a különféle külföldi delegációk tagjaival, akkor meg volt mondva ezeknek, hogy kicsit távolabb, tárogatózzanak. Hát Horthy Miklósnak nem ez az egyetlen ilyen kedvtelése volt. Ugye akár a díszmagyar használatát is ide sorolhatnánk, hiszen Horthy Miklós kormányzósága alatt tették újra divattá ezt a viseletet, amelyet ugye a nagyjából a kuruc felkelések leverése után hagytak el a magyar nemesek. Tehát ez is pontosan erre az érdeklődésére utal a kormányzónak. És én ebben nem látok semmi kivetni valót. Természetesen az 50-es években, amikor Horthyt kikiáltották fasiszta, meg reakciós, meg én nem tudom milyen nacionalistának, akkor minden olyan attribútumból, vagy sajátosságból, amit az ő nevéhez, vagy az ő kormányzásához lehetett fűzni, előszeretettel üztek gúnyt az akkori elvtársak.
Visszatérve a tárogató eredetére, nem tudom, hogy Bige József neve ismerőse az ön számára.
Természetesen igen.
Mert ő volt az, aki az eredeti tárogatót, a kuruckori tárogatót megújította, vagy felújította. Találtam az interneten egy videó felvételt, 1991-ben Franz Zappa itt járt nálunk, és az alatt a két nap alatt, amíg Budapesten tartózkodott, arra szánt két órát, hogy Bige Józsefhez ellátogasson, és megnézze, hogy hogyan újította fel ezt az eredeti tárogatót.
Bige Józsefet én személyesen nem ismertem, ugyanakkor hangszerei jártak a kezemben, sőt, van is egy Bige József által gyártott török sípom. Sokféle kísérletezései voltak. Ő például a magyar dudát is megpróbálta rekonstruálni különféle korabeli rajzok alapján. Egy ilyen duda is járt a kezemben.
Nem régen halt meg a nagy dudásunk, a Pál
Pista bácsi.
Pál Pista bácsi.
Igen, igen.
91 néhány éves korában.
96 éves volt Pista bácsi.
Igen, én hallottam még őt.
1992-ben találtam rá.
Ön talált rá?
Uh-huh. Igen. Pista bácsira, 92. június 14-én, és pont tegnap múlt egy éve, hogy eltemettük. Szóval az a helyzet, hogy Bige Józsefnek a török síp újjáélesztésére történt erőfeszítései talán a legkiemelkedőbbek, és ott tényleg korabeli hangszereket kikutatott. Alapvetően megállapíthatjuk, hogy kétfajta ilyen korabeli hangszer található a magyar múzeumok és egyéb hagyatéki gyűjtemények állományában. Az egyik az egy kónikus szerkezetű, azaz felfelé szűkülő furatú hangszer, a másik egy hengerfuratú hangszer. Ez a hengerfuratú rokonítható inkább a mai balkáni zurnákhoz és török sípokhoz. Bige József valami miatt inkább erre a szűkülő furatúra koncentrált, és ezt jelölte meg a tárogatóként.
Egy kávéházban találkoztam az ifjabb Jancsó Miklós, művész nevén Jancsó Nyika, operatőrrel. Éppen volt ideje és kedve is egy kis beszélgetésre.
Ha valaki egy ilyen családban születik, ahol az apa világhírű filmrendező, és még mellé megkapja anyának Mészáros Márta, szintén nemzetközi hírű filmrendezőt, akkor az nem lehet egy könnyű helyzet. Hogy érte ezt meg? Átok vagy áldás volt?
Nagyon laza környezet volt világéletünkben. Nekem ez nem volt sem átok, sem áldás. Nem tudom, ez egy természetesen megjöhető dolog. Soha nem volt semmilyen formán ennek valami fajta pressziója rajta.
Milyen értékrendet adhattak át ők, ami aztán mégiscsak arra irányította, hogy szintén filmes pályát válasszon.
Mind az apám, mind a nevelőanyám, a Márta, ők nagyon vegyes etnikumú háttérrel jöttek. Az apám anyja Erdélyből származó fogaratból. A Márta vonalán pedig hát Szovjetben nőtt fel, tudjuk az összes filméből. Tulajdonképpen mi anya nyelve az orosz, a mai napig is. Ezen túl pedig nagyon szabadon voltunk kezelve, ez igazság. Én nekem fogalmam nem volt, hogy mit fogok gimnázium után csinálni. Én tulajdonképpen már jó megtanultam angolul abban az időben gimnáziumban, köszönhetően a pop-rocknak, Beatles és egyéb zenei dolgoknak. És akkor arra gondoltam, hogy elmegyek bölcsészkarra a angol szakra, de azt tanulni kellett volna a felvételire. Abban az időben ugye mindenki fényképezett, aki tudott, mert ugye volt Antonioni-nak a Blow Up, a nagyítás című filme, és akkor mindenki úgy tekintett a David Hemmingsre, mint a követendő példára. Tehát valaki 1967-ben Londonban egy nyitott Rolls-Royce jár, egy csomó jó csajval körülötte, és fényképezni. Mindenki fényképezni akar, és valahogy így kezdtünk el jó páron fényképezni. Én is így kezdtem el fotózni, nem voltam túlzottan jó szerintem. Akkor leérettségiztem, akkor meg kellett dönteni, mi legyen, és akkor elmentem ipari tanulónak fényképésznek, de az azt jelentette, hogy el kellett menjek a filmlaboratóriumban dolgozni. És ott voltam 2 évet. És akkor onnan mentem a filmgyárba, segédoperatőrnek, és így mentem végre. A világos dolgok adnak. Szerettem dolgozni mindig. Valahogy az ipar felől találtam meg azt, ami felé jár.
És aztán jött a főiskola.
Igen, akkor és voltam katona, aztán jött a főiskola.
És a főiskola után? A
főiskola után elmentem Angliába, ott voltam egy darabigot, csináltam kisfilmeket. Akkor visszajöttem, akkor csináltam az első játékfilmemet Gábor Pállal.
Ez volt a ketté vált mennyezet.
Ketté vált mennyezet, igen, és onnantól kezdve mindent csináltam. Igen.
Valójában a Csacsacsával lett közismert Magyarországon, hát, nyilván, én úgy emlékszem.
A Mártának az első napról, ahol ugye elég nagy siker és
hogyne,
politikai és egyik felhangja is voltak. Ugye a Skámba nyerte azt a díjat, amit most a Salfia, és hát ez így ment. Aztán így valahogy elnövek.
A főiskolán film és tévé rendezői szakot is végzett.
Nem, én nem végeztem. A főiskolán abban az időben úgy volt, hogy a rendezők és operatőrök egy évfolyamban voltak. Jó, az első 2 évben mindenki mindent csinált. A rendezőnek vették fel az ember, de elméletileg mind a kettőt kellett csinálni.
Volt közös munka édesapjával és Mészáros Mártával is. Ez két különböző stílus. Melyik állt közelebb önhöz?
Ez olyan dolog, hogy ugye hát az apámmal egy pár év eltelt, hogy először összekerültem velem, mint munkatársal. Az volt, hogy én megcsináltam Mártával az első naplót. Csináltam már jó pár filmet. Angliában és Skóciában, Magyarországon, itthon német filmet, ezt a szamaszt. Aztán egy évig kim voltam Finnországban, ahol a Mártának volt egy szerződése, egy 6 részes TV sorozatot csinálni. Ott voltam közel egy évig. És az apám akkor valamelyik film-tévi társaság felkérésére csinált egy dokumentumfilmet, Rokonoknál vendégségben, ez a cím, ha jól emlékszem. Minden volt benne. Lényeg az, hogy ezt a Kende János kezdte el, de neki haza kellett jönnie. Úgyhogy én ott voltam, és akkor én fejeztem be. Ez volt az első munkám az apámmal. És akkor 1-2 év eltelt utána, és jött el az izraeli francia filmje, a Hajnal, amire volt egy francia operatőr, aki a főnök volt, de ő azt mondta, hogy ő csak akkor vállalja el, hogyha lesz egy magyar partner, a kamera mögé fog ülni és fölveszi a jelenetet, magyarul egy mai terminológiával egy operátor, és akkor mindenkit próbáltak ebben beszervezni, hogy így esett rám a választásra. Kiderült, hogy itt mi a különbség aközött, amiben én addig éltem, és mi az, amit én akkor kezdtem el csinálni.
Hát ez egy korszakváltásnak nevezhető?
Nem, ez nem volt korszakváltás.
Stílusváltás?
Hát nevezhetjük annak. Na most, azt csak azért mondom, hogy addig, de én már csináltam egy pár filmet, mert az ember úgy gondolja, hogy hát láttam én már, hogy ezt hogy csinálják. Megpróbálom. Kikerültem ebbe a Hajnal című filmbe. Apámmal összekerültem, így rájöttem, hogy tulajdonképpen egy fogam is, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Ő annyira a saját maga világát tudta keresztül verni. Tehát a Mártával való munkám az sokkal tradicionálisabb volt. Ez csak 2 különböző iskolát jelent, vagy 2 különböző hozzáállást.
És nem nehézségi fok.
Hát nehézségi foknak azért, hát igen, mert az egyiknél rengeteget kell dolgozni, sok mindenre kell odafigyelni, az apámnál pedig ott helyben azonnal ott eszméletlenül kell koncentrálni.
És tudta magában úgy függetleníteni, hogy most az apámmal dolgozom, az anyámmal dolgozom, tehát ez így megszűnik ez a kapcsolat a munka közben? Alárendelte magát?
Igen, sokkal inkább egy ilyen csapatmunkás vagyok, és én megvalósítója annak, amit mások akarnak. Sok mindenbe belemegy az ember, amiben nem kéne, de ez egy olyan szakma, hogy nincs olyan, hogy azt mondod, hogy nem.
Nem mondott még soha nemet?
Megvallom őszintén, nagyon ritkán. A mai világ egy operat az, hogy egy nem, az ki van róla. Ez nem is választja. Tehát a túlzottan nagy ego, és az sem egy jó dolog.
Akkor ezek szerint nyilván elvállalt olyan munkákat is, amit nem annyira szívesen csinált.
Az ember előbb-utóbb rájön arra, hogy vagy amiről azt gondolt, hogy nem szívesen csinálja, az jobb, az érdekesebb lesz.
Játékfilmek mellett úgy tudom, hogy nagyon sok dokumentumfilmje van.
Én rengeteg dokumentumfilmet csináltam. Játékfilm operatőrök nem szeretnek igazán dokumentumfilmet csinálni, mert abban rengeteg esetlenség van. Arról nem beszélve, hogy a dokumentumfilm, ha őszintén is jól csinálják, akkor nehezebb ügy sokszor, mint egy játékfilm. Ez attól függ, milyen dokumentumfilm. Ott a rendezőnek, aki az egészet viszi a vállán és elhatároz, hogy erre fog filmet csinálni, annak nagyon komoly víziójának kell lennie arról a témáról, amit csinál. Tehát ez egy inspiráló dolog a dokumentumfilm, ráadásul rengeteg meglepetés éri az embert. Őrül csak mellett. Tavaly voltam a Mártával, Kirgiziával, éjjel-nappal forgattunk, töredéke került csak bele a dokumentumfilmbe, amit ő ebből csinált, de engem az érdekel.
Az ön szakmája, tehát az operatőrség technikailag rettentő nagy fejlődésen ment keresztül.
Való igaz, az elmúlt 10 évben lett ekkora forradalmi változás, és az annak köszönhető, hogy a komputergyártó cégek jöttek rá arra, hogy ebbe bele lehet nyúlni. Az az érdekes dolog az operatőr részét tekintve, hogy azzal, hogy a digitális dolgok megjelentek, és tulajdonképpen bármivel lehet filmet csinálni. Na most ennek a lényege az, hogy mindent magadnak kell utána csináljál, majdnem hogy magadnak kell vágni, magadnak kell fényelni.
Azért rangos film nem születik mindenkinek a keze alól.
De a hozzáférhetőség nagyon is kinyílt.
És milyen szemmel nézi a filmeket? Operatőr szemmel? Vagy tud igazán?
Nem, én nem nézem magyar operatőr szemmel a filmeket. Nagyon ritkán nézem csak. Nagyon ritkán. Azért is, mert ugye minden a hollywoodi standardek alapján működik ma. Már 100 éves iskola az, ami ott van, kifejezetten a mozi színészetre épülve, ugye, ami itt nincs.
Vagy más.
Más, hát igen.
Egészen más. Sokat dolgozik külföldön is, és így van alkalom összehasonlítani, hogy hogy lehet forgatni Magyarországon, vagy külföldön.
Hát ott a legjobb a békén, hogy az ember nagyjából azt csinálja, amit akar. Természetesen itthon, az ember itthon van, és haverjaival dolgozik, akkor az ő.
Elégedette az alkotásaival?
Úgy nem tudom, vannak filmek, amit szívesen emlékszem vissza, vagy érdekes, de szerettem a Mártával az első napot, a Csacsacsát, az angol filmjeimet, szerettem az apámmal az ő utolsó filmjét, mert az sokkal több, mint egy egyszerű film. Én szerettem a híres neves Ver című filmet, egy olyan bolond világ volt. Aztán van, amiben ezt tetszik, másokat meg nem nézném, mert az egy borzalmas.
Felmerül-e, hogy na, ezt most már biztos, hogy nem így csinálnám?
Hát az sokszor, persze sokszor. Az a furcsa dolog áll elő, hogy az ember 60 év körül tudja a legtöbbet a szakmáját. Tömékében a szakmában gyorsnak is kell lenni, határozottnak kell lenni, csomó mindent kell összetartani. Tehát ennek van egy nagyon komoly ipari része, amit nem tanítanak meg fiatalkorban. Különösen a magyarországi viszonyok között ezt nem lehetett megtanulni. Amikor én kikerültem Angliába, akkor szembesültem azzal, hogy azt mondták, hogy meg kell csinálni 30 beállítást egy nap. Nálunk ez nem így volt.
Azért azt ne hallgassuk el, hogy elég fiatalon kapta meg a Balázs Béla díjat.
Nálam jócskán voltak fiatalabbak, sokan, akik megkapták.
Igen.
De nem, ez nem nagy dolog. Manapság nem olyan könnyű Balázs Béla díjat, sem. Semmi olyan fórum nincsen tulajdonképpen a szakmán belül, ami szakmailag áttekintve volt.
Mi dolgozik most?
Most éppen zenei anyagot.
És ezt lehet nálunk látni?
Medzón lehet látni.
Tovább folytatja ezt a zenei vonalat?
Két okból fogom folytatni egyrészt, mert nagyon szerettem csinálni, és nagyon beletanultam, és egy napok fölgettem így.
Majd jönnek a feltérések.
Hát talán, igen.
További sok szép munkát, koncertfilmeket, dokumentum, játékfilmet is.
Hagyja meg, hogy így legyen.
Jancsó Nyika Balázs Béla díjas operatőrrel Somogy Ágnes beszélgetett.
Jumbo, jumbo buana, habarikani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Esperanto programra kaptam meghívást. Az Esperanto program az Albertfalvi Közösségi Házban folytatódik jó néhány éve, és most beszélgető partnerem Tímár Júlia, az Esperanto körnek a vezetője. Kedves Júlia, mire is épült föl a mai program?
Ma ünnepeljük az Esperanto klubnak a harmadik éves évfordulóját, és ebből az alkalomból egy Kenyáról szóló filmet vetítünk.
Hogy kerül össze az Esperanto és a Kenya? Ez egy érdekes társítás.
Esperanto ma már az egész világon elterjedt, szinte minden országban vannak esperantisták. Ez a film eredetileg franciául készült, a francia esperantisták fordították esperantóra, és esperanto felirattal látták el. Így ez a film most már az egész világon élvezhető, minden nép a saját nyelvére fordít.
Akkor tulajdonképpen itt már azt is érezhetjük, vagy tapasztalhatjuk, hogy az 3 éve működő Esperanto csoport mire vitte, tehát le tudta fordítani magyarra az egész filmnek a feliratát.
Igen, ők a haladók, vannak kezdők is a csapatban, akik idén kezdték, ők még erre nem képesek.
Miről is szólt ez a film, amit itt végignéztünk?
Kenya történelméről szólt, Wangari Maathai, aki 2004-ben kapott Nobel-díjat, a tulajdonképpen szabadságharcos volt Kenyában, béke Nobel-díjat kapott, és arról szólt a film, hogy környezetvédelmi okokból fákat telepítettek.
Miért volt szükség erre a környezetvédelmi okokra? Hát eredetileg nem volt ott őserdő.
Kifejezetten őserdő volt, csak az angolok, amikor oda betelepültek, akkor kivágták az őserdőt azért, hogy ültetvényeket hozzanak létre, teát, kávét ültettek, meg banánültetvényt.
Tehát nem az eredeti állapotot kívánták megőrizni, hanem valami speciális haszonszerzés céljából írtották ki a régi növényzetet, és oda nem élő más dolgot akartak oda betelepíteni.
Igen, ezáltal az őslakosok, tehát a kenyaiak, azok elveszítették az életterüket. És ahhoz, hogy újra a régi módon tudjanak élni, vagy egyáltalán egzisztálni tudjanak, ahhoz fákat kellett, erdőt kellett telepíteni.
Nagyon érdekes volt, hogy a filmben mutatták, hogy egyszer megjelentek a úgymond kultúrát terjesztő népek, és tűzzel, vassal kezdték írtani az őslakos népségnek az eredeti kultúráját. Hát borzasztó dolgokat tapasztaltunk itt.
Igen, ezért is jó az, hogyha valakinek gyökerei vannak. Tulajdonképpen ennek a filmnek is az volt a címe, hogy gyökeret ereszteni.
Igen. Tudhatunk itt valamit még az Esperanto csoportról? Mert hiszen tulajdonképpen ez egy Esperanto indítatású volt ez az egész program.
Igen, ezt a csoportot én hoztam létre 3-4 évvel ezelőtt, amikor nyugdíjas önkéntesként itt Esperantót kezdtem tanítani az Albertfalvai Közösségi Házban. Én nagyon régen vagyok esperantista, és az Esperantóval én bejártam a világot, ugyanis az van, hogy aki esperantóul beszél, az ingyen lakhat bárhol a világon annál, aki szintén esperantóul beszél.
Ez fantasztikusan praktikus dolog. Hogy fogadták itt Albertfalván az eszperantót?
Szerintem örömmel. A klubunk szerintem sikeres, fölkerült a világhálóra, kapcsolatot teremt külföldi eszperantistákkal, levelezünk külföldi eszperantistákkal, finnel, lengyellel, orosszal.
Úgyhogy... Sokan vannak?
Az eszperantisták?
Itt, ez Albertfalván.
Biztosan sokan vannak, mi összesen tán 20 embert tudunk kiállítani, de ez a tanfolyamnak a része. Hogy hányan vannak eszperantisták Albertfalván, azt én nem tudom megmondani. A Magyarországi Eszperantó Szövetség erről biztosan pontosabb értesítést tud adni.
Mi a véleménye, vagy az ismerete arról, ha valaki belekezd az eszperantóba, itt marad, vagy pillanatok alatt elmegy? Tehát megfogja az embereket ez az eszperantó mozgalom?
Az eszperantista az egy különleges emberfajta, ugyanis az az ember, aki képes azért megtanulni egy nyelvet, hogy a világon barátokat szerezzen, turistaként körül tudja járni a világot, de nem pénzkereseti okokból, az egy különleges emberfajta.
Ez olyan szép ez a gondolat, hogy erre nem tudnánk már pluszt rátenni, tehát itt fejezzük be a beszélgetést. Kedves Timár Júlia, nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta. Béki Zoltán beszélgetett az Eszperantó csoport vezetőjével.
Köszönöm a figyelmüket. Szerkesztő társaim voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Somogyi Ágnes, technikai tanácsadó Magyar Ádám. A műsor ismétlését meghallgathatják 2 hét múlva. A következő adás május 7-én lesz. A műsort megtalálják még a www.civilradio.hu és a www.idősbarát.újbuda.hu weblapokon. Köszönöm a figyelmüket. Elköszön a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!